Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
60-ban nem kell elmagyarázni, hogy miért rossz a háború, mert ott az nem egy elméleti dolog, hanem húsvér szenvedés. Ezt mondta a miniszterelnök, a Fidesz elnöke a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén 60-ban. Orbán Viktor a Heves-Vár megyei város múltjáról elmondta, a cukorgyár területén a II. Világháború elején volt egy gettó, ahonnan aztán elvittek minden zsidót. Később a besorozásokat követően sok hevesi és hatvani halt meg a háborúban, 1944. szeptember 20-án pedig amerikai és angol gépek lebombázták a hatvani pályaudvart és környékét, ami több száz áldozatot követelt. Aztán jött a Vörös Hadsereg, az utódvéd harcok is rengeteg áldozattal és hadifogolyjal jártak, sorolta. A kormányfő hangsúlyozta, folytatni kell azt a 2010-ben kötött együttműködést a cigánysággal, amelynek lényege, hogy ha polgárosodni akarnak, akkor munkával és tanulással tudják őket segíteni. A kérés csak annyi, hogy éljenek ezekkel, azaz dolgozzanak és iskolázzák a gyermekeiket. Üzente a tiszásoknak, hogy ne úszítsanak. Megjegyeztem, több százezer család keresi a kenyerét az autóiparban, amely érezhetően lejtmenetben van, és ennek oka a ciklikusság mellett az, hogy az elektromobilitásra való átállás területén Brüsszel mindent elrontott, amit elronthatott. Szerinte a szektorban dolgozóknak nem kell aggódniuk. A rezsicsökkentés forrása az orosz energia, amelynek extra profitját a kormány elveszi és az embereknek adja, fogalmazott még tegnap a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, ennek feltétele, hogy legyen orosz olaj és energia. Úgy vélte, Brüsszel az energián keresztül a magyar választásokba is beleszólna. Idei első washingtoni látogatásán a napot energetikai kérdések egyeztetésével töltötte, mivel a szárnyaló magyar-amerikai kapcsolatokban ez most a központi téma, jelentette ki a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente rámutatott, az Egyesült Államok engedélyezte a MOL-nak, hogy beszálljon a regionális energetikai versenybe, megvásárolhatja a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdon részt. A MOL stratégiai partnerséget kötött Líbia nemzeti olajvállalatával, a Budapesten aláírt szándéknyilatkozat a szénhidrogén kutatási, nyersolajkereskedelmi és technológiai innovációs együttműködést alapozza meg. A gazdaság teljesítménye tavaly 3,1%-kal haladta meg az előző évét, jelentette a KSH. Az elemzői várakozásoknál kisebb mértékben bővült a GDP a negyedik negyedévben, 2,1%-kal haladta meg az előző negyedévit. A termelői kockázatok mérséklése érdekében megéri csatlakozni az unió szinten egyedülálló mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter a közösség oldalán. Erre idén is február 1-e és 28-a között van lehetőségük a gazdálkodóknak, jelentette be Nagy István. A statisztikák kezdete 1949 óta nem született olyan kevés gyerek Magyarországon, mint tavaly. Hazánk lakossága 2026 első napjára 9.489.000 főre csökkent. A KSH becsült adatai szerint 2025-ben 72.000 baba jött világra, 7,1%-kal kevesebb, mint az előző évben. Az ukrán-magyar határszakaszon 3444-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 14 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A Kreml megerősítette az amerikai elnök kérését a részleges fegyverszünetről, hogy az oroszok ne bombázzák Kijevet. Dmitrij Peszkov szóvivő azonban nem hétnapos, csak vasárnapig terjedő időszakról beszélt, és megemlítette, Donald Trump cserébe kedvező feltételeket ígért a béketárgyalások lefolytatásához. Változhat a vasárnapra Abu Dhabiba kitűzött ukrán-orosz-amerikai találkozó időpontja és helyszíne az Egyesült Államok és Irán közötti feszült helyzet miatt, közölt az ukrán államfő. Volodymyr Zelenszky megerősítette, területi kérdésekben még nem született kompromisszum, visszautasította az orosz elnök moszkvai meghívását. Két feltételt fogalmazott meg Iránnal szemben az amerikai elnök, ha az ország el akarja kerülni az újabb csapásokat. Donald Trump azt közölte, Teheránnak le kell mondania az atomfegyverekről, valamint abba kell hagynia a tüntetők lemészárlását. Az Európai Unió új környezetvédelmi szabályozása véget vethet a bőröndök műanyag fóliába csomagolásának. A repülővel utazók egyik legnépszerűbb poggyászvédelmi módszere az évtized végére teljesen eltűnhet a repülőterekről. Elhunyt Fenyő Miklós, a Hírt hivatalos Facebook oldalán közölték, a hajnali órákban távozott a hazai rock'n'roll legendája, március 12-én lett volna 79 éves. Végül az időjárásról. Éjszaka még eshet vegyes halmazállapotú csapadék, aztán holnap már kevés lesz erre az esély, de borult marad az ég. A szél több felé lénkül. A hőmérséklet vasárnap hajnalban mínusz 6 és mínusz 4, napközben aztán 0 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép még. Szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol. Hűs menedék, ahova lelkünkbe fér, olyan jókor jöttél, veled úgy megpihenik, többé már nem sietnék.
Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék. ezt vártam rég.
Csendül át, amíg nézem, hogy a szól,
és a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megígéz ez a csend, sose volt ilyen szép még. A szemünk helyettünk beszél.
Mert így nem szerettem senkit soha még. Nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék. Ezt vártam rég. A múlt elszáll, vigye a feledék. A tegnap könnyeit felváltja boldog nevetés.
Nincs többé útkeresés, két szív összeér,
hazatért. Mert így nem szerettem senkit soha még. Nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég. Ha az élettől csak egyet kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezem.
Hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 137 évvel ezelőtt, 1889. január 30-án holtan találták Rudolf osztrák trónörököst a Mayerlingi vadászkastélyban. Bár az udvar részéről mindent megtettek, hogy ne derüljön rá fény, nem lehetett eltitkolni, hogy a trónörökös mellett még egy holttest volt, a 17 éves Vecsera Mária bárónőé. Annak ellenére, hogy mindketten írtak búcsúlevelet, már akkoriban is sokan megkérdőjelezték az önkezűséget. A tragédiát számos homályos és ellentmondásos részlet lengi be, még ma is. Most következő műsorunkban ezeknek próbálunk utána járni, ha tehetik, tartsanak velünk! Műsorunk elején most nézzük, hogy milyen környezetben is nevelődött Rudolf főherceg. 1858. augusztus 21-én született Alsó-Ausztriában az uralkodói család luxemburgi kastélyában, szülei Ferenc József, osztrák császár és magyar király, valamint a bajor királyi családból származó Wittelsbach Erzsébet voltak. Az többé-kevésbé köztudott, hogy Rudolf szülei egymás elsőfokú unokatestvérei voltak, azaz Rudolfnak a szokásos 8 helyett csupán 6 dédszülője volt. Viszont tovább színesíti a képet, hogy Erzsébet szülei is egymás rokonai voltak, Nem csak apja, hanem édesanyja is Wittelsbach volt. A trónörökös idegi érzékenysége és kedélybetegsége minden valószínűség szerint az európai uralkodóházakban egyébként nem szokatlan, többszörös rokonházassággal is magyarázható. Már a neve, a névválasztás a Rudolf is kifejezte, hogy a gyermek a nagymúltú dinasztia alapítójára utalva, a dinasztikus hagyományra támaszkodva kell, hogy új erőt adjon, az egyre inkább látszathatalommá süllyedő és komoly gazdasági és társadalmi elmaradottságban szenvedő császárságnak. Az életút keretei nem meglepő módon tehát adottak voltak. Az édesapa pedig a hadseregben látta újdonsült fia nevelésének egyik zálogát. Érdemes itt szót ejteni az édesanyáról, Erzsébet királynéről is, aki, mint említettem, bajor hercegnő volt, aki 1858-ban Rudolf születésekor mindössze 20 éves fiatalasszony volt, és már a harmadik gyermekének adott akkor életet. Mondhatni, hogy férjével egyre inkább nyílt házasságban éltek, nem jött ki jól az udvari emberekkel, különösen anyósával, Zsófia főhercegnővel. A csecsemő Rudolf nevelését Zsófia főhercegnő és Ferenc Károly környezetében egy csecsemőgondozó bizonyos Karolina von Velden irányította, akit Rudolf csak vovónak becézett, s annak ellenére, hogy az hivatalosan nem minősült szabályosnak, Rudolf még 6 éves kora után is kapcsolatban maradt vele. Erzsébet királyné meglehetősen elhanyagolta családját. Manapság elég sokat hangsúlyozzák a gyermekpszichológusok, hogy az első 5-6 év mennyire fontos lelki fejlődésünk szempontjából. Nos, Rudolf főherceg második életévétől a 8. lényegében alig látta az édesanyját. Az, hol Korfun, hol Madeirán tartózkodott, és csak nagy ritkán tűnt fel a bécsi palotákban. Édesapja Ferenc József császár szigorú felügyelet tartotta, és már kiskorától katonai nevelésben részesült. Nevelését először Gandrakurt grófra bízták. A gróf a gyenge és ideges természetű gyermekre a legszigorúbb katonai kiképzési módszereket alkalmazta. A mindössze 6 éves gyermeket éjszaka pisztolylövésekkel felriasztotta, hosszú éjszakai menetekre vagy az esőben való zokszó nélkül elviselendő áldogálásra kényszerítette. Nem csoda tehát, hogy a kis főherceg elég sokáig küzdött például az ágyba vizeléssel és egyéb ma már figyelemfelkeltő pszichológiai tünetekkel. József Lator von Thunburg gróf kiváló pedagógiai érzékkel komoly fejlődést és eredményeket ért el nála. 7 nyelven beszélt például, köztük kiválóan írt, olvasott és beszélt magyarul is. A trónörökös tanárai között volt Rónai Jácint magyar püspök is, aki Rudolf 1868-ban született húgának, Mária Valéria főhercegnőnek is nevelője lett. A trónörökösről kiderült, hogy szabad gondolkodó, vonzódik a liberalizmushoz és kiváló íráskészsége van, ami akkoriban egy Habsburgtól eléggé szokatlan képességnek számított. Utazásokat tett Európában és a tengeren túl is, amelyek szélesítették látókörét. Legkedvesebb tantárgyának a természettudományokat tekintette. 17 évesen így írt egyik tanítójának, dr. Kriszt Józsefnek.
Mindig köszönettel tartozom önnek, mert ön volt az első, aki bevezetett a természet ismeretébe, s olyan tudomány iránt ébresztett bennem szeretetet és kedvet, mely nem csak nemesít és felvilágosít, hanem ösztönt és állandó foglalkozást ad a szabad természetben, és a könyvekben a természet megfigyelésével örömet szerez, és a természet szeretetére tanít, ami igen nagy kincs. Annyi mindenféle tanulmányaim között mindig a természettudományokban találtam megnyugvást és üdülést, és fogok is bennük találni egész életemben.
Rudolf trónörököst 19 éves korában felnőtté nyilvánították. 1881. május 10-én Bécsben feleségül vette az akkor 17 éves Stefánia belga királyi hercegnőt, második Lipót belga király és Mária Henrietta királyné leányát. A császári trónörökös esküvőjén számtalan nevezetes személyiség megfordult, például a vendégek között volt Edward herceg brit trónörökös, a jövendő 7. Edward király, és unokaöccse Hohenzollern Vilmos német trónörökös herceg, a későbbi 2. Vilmos császár is. A fiatal pár egyébként egy ideig Prágában élt. Érdekesség, hogy Sisi, vagyis Erzsébet királyné, aki a korban a legdivatosabb és az egyik legszebb császárnénak királynénak számított, nem rajongott mennyiért, Stefániáért, mélységesen lenézte, sokszor csúfolta például Tramplinak. jelentéktelennek találta, és úgy vélte róla, hogy színes és sokoldalú fia szellemi igényeinek nem lesz képes megfelelni. Nos, egy kicsit tévedett, hiszen a házasság az első években sikeresnek látszott. Hamarosan kiderült azonban, hogy Rudolf trónörökös figyelmét a családi élet nem tereli el azokról a problémákról, amelyek trónörökösi mellőzöttségéből és a kormányzó körökkel szembeni ellenszenvéből adottak. Közte és édesapja között mindössze 28 év korkülönbség volt. Elég valószínű volt, hogyha Ferenc József császár hosszú kort él meg, mint ahogy ez meg is történt, fia Rudolf igen idősen kerül majd a trónra. 1883. szeptember 2-án megszületett egyetlen törvényes gyermeke Erzsébet Mária főhercegnő. 1886-ban szembesült élete egyik legnagyobb megrázkódtatásával. Ekkor derült ki ugyanis, hogy többé nem lehet örököse. Innentől datálható Rudolf vonzalma az erős gyógyszerek és a kábítószerek felé. Feleségével teljesen megromlott a házassága, immáron csak látszat házasság lett. 1887-ben aztán Rudolfon már erőteljes személyiségbeli változások is megjelentek, állítólag rengeteget ivott és morfiumot is szedett, és vadászati mániája már-már abnormálissá vált. Ugye, mint minden főrendi, ő is rendkívül szeretett vadászni, és ebben az időszakban is vásárolhatta meg a Meyerlingi vadászkastélyt. 1889. januárjában, tehát halálának havában például felesége, Stefánia főhercegnő így jellemezte férjét. Rémes és ijesztő gondolatokat emlegetett, miközben az állandóan nála lévő revolverrel játszadozott, s szívtelen cinizmusról tett tanúbizonyságot. Őszén az akkor 30 éves korona herceg Laris grófnő közbenjárásával megismerkedett a 17 éves Maria von Vecsera báró kisasszonnyal. 1889. januárjára már túl sokan tudtak a trónörökös szenvedélyes, házasságon kívüli viszonyáról Máriával, első Ferenc József császár is értesült az ügyről. Január végén egy alkalommal Rudolf állítólag hevesen összeszólalkozott emiatt édesapjával. A veszekedés valószínűleg azért robbant ki, mert Rudolf a pápához akart fordulni, hogy házassága felbontását kérje. Természetesen a mélyen katolikus császár ezt megtiltotta, és azonnali szakítást követelt Máriával. Újabb kutatások és az összeesküvés elmélet hívei azt is valószínűsítik, hogy Ferenc József ekkor közölte fiával, hogy a liberálisokkal való szimpátiája, álhatatlan természete és a birodalom érdekeivel ellentétes nézetei miatt alkalmatlannak tartja őt a majdani trónutódlásra. 1889. január 28-án, tehát mindössze két nappal a tragédia előtt, Rudolf főherceg arra kérte Laris grófnőt, hogy hozza el a Hofburgba Mária von Vecserát, mert még egyszer utoljára látni szeretné őt. Még Bécsben megírta a négy búcsú levelét, Valériának, Stefániának, Hisbárónak és Mici Kaspárnak, ő az egyik szeretője volt. A következő éjszaka történései nem ismertek, illetve ellentmondóak. Január 29-e során Rudolf és Mária is írt búcsú leveleket. Rudolf édesanyjának és inasának, Mária édesanyjának, nővérének és fivérének, valamint kérőjének, Mihály hercegnek, melyhez Rudolf is írt néhány szót. A Rudolf által írt levelek közül csak egynek ismert a szövege, azé, amelyet nejéhez, Stefánia főhercegnőhöz írt. A levél így hangzik.
Kedves Stefánia, megszabadulsz tőlem, és az általam okozott kellemetlenségektől, légy boldog a magad módján. Légy jó a szegény kislányhoz, ő minden, ami belőlem megmarad. Add át üdvözleteimet minden ismerősnek, különösen Bombelnek, Spindlernek, Latornak, Vovónak, Gizellának, Lipótnak. Nyugodtan megyek a halálba, mert csak ez mentheti meg jó hírnevemet. Szívből ölel, szerető Rudolfod.
És most elérkeztünk 1889. január 30-ához. Ekkor reggel Rudolf trónörököst és Mária von Vecsora bárónőt is holtan találták a Meyerlingi vadászkastélyban. Mind a mai napig tisztázatlan, hogy Máriát Rudolf trónörökös lőtte agyon azon az éjszakán, vagy esetleg mindkettejüket valaki más gyilkolta-e meg. Az eset részleteit az uralkodó család eltitkolta, rendőri vizsgálat nem folyt. Nincsenek döntő bizonyítékok, de nagyon valószínű, hogy Rudolf előbb Máriát lőtte agyon, azután pedig maga is öngyilkos lett. Ennek ellentmondó tény azonban, ami tovább bonyolítja a halálesetet, hogy a golyó Rudolf bal oldalán hatolt be, holott köztudomásúan ő jobbkezes volt. Rudolf nem lehetett biztos sem az öngyilkosságban, sem pedig abban, hogy a lányt is magával vigye a gyilkosságba, avagy sem. Erre a következő tények utalnak. Január 31-ére meghívókat küldött Károlyi Pistának és Koller tábornoknak, ugyanakkor a kocsisnak utasítást adott, hogy 30-án reggel 8-kor fogjon be, és vigye vissza Bécsbe Mária von Vecserát. Nos, hogyha öngyilkosságra készült volna, akkor minden valószínűség szerint nem adta volna ki ezeket az utasításokat. A kettős haláleset felfedezése után Rudolf vadásztársa azonnal Bécsbe sietett a szörnyű hírrel, de ő még úgy adta elő, hogy Rudolfot Mária mérgezte meg. A trónörökös halálhírét senki sem merte elmondani a császárnak. Először Erzsébet császárnénak jelentették, hogy meghalt a fia. Ekkor ő azonnal saját lakosztályába hívta Ferenc Józsefet, és zárt ajtók mögött beszélt vele. Senki sem tudja, hogy mit mondott ekkor egymásnak, császár és császárné, illetve édesanya és édesapa. Röviddel ezután Erzsébet Katarina Srattot hívatta, akit a császárhoz küldött, hogy vigasztalja őt. Úgy tűnt, hogy ekkor még a családtagok is csak azt az elviselhető verziót ismerték, miszerint Rudolfot nála alacsonyabb rangú Mária von Vecsora bárónő mérgezte meg, majd a leány maga is mérget vett be. Ferenc József csak 24 óra múlva tudta meg a megdöbbentő igazságot, miszerint fia nem gyilkosság áldozata lett, hanem önkezével vetett véget életének. A mélyen hívő katolikus császárt megrázta ez a számára teljesen elfogadhatatlan történés. Rudolf koronaherceg halálhírét úgy jelentették be, hogy a trónörökös halálát szívroham okozta. Január 30-án a következő hivatalos közleményt adták ki Bécsben.
Baden melletti Meyerlingből, hová Rudolf főherceg trónörökös tegnap előtt este vadászatra ment, épp most érkezik a mélyen megrendítő hír, hogy ő fensége valószínűleg szélhűdés következtében hirtelen meghalt. Végre megérkezett a hivatalos tudatás. Ó, bár ne érkezett volna meg. Hagyott volna kínos bizonytalanságban soká, mindörökre. De megérkezett, és eloszlatott minden kételkedést, megerősítvén az elképzelhető legszörnyűbb valót, a hivatalos értesítés, mely szerint nem hirtelen szélhűdés, nem véletlen szerencsétlenség, nem is bűnös merénylet. Tulajdon keze vetett véget a drága életnek, hozzáfűzött annyi nagy reménynek.
1889. január 30-a után az udvar gyorsan cselekedett, és minden nyomot eltüntetett. A tanukat esküvel kötelezték a hallgatásra. Mária holttestét előbb egy lomkamrába rejtették, majd hinton vitték a Heiligenkreuzi Cisztercita apátságba. Vállára terítettek egy bundát, fejsebét pedig egy kalappal leplezték, gerincét bottal támasztották meg, így ült az éjszakai fagyban két nagybátyja között a kocsiban, utolsó útján. A lányt egy egyszerű gyaloforgáccsal bélelt koporsóban helyezték el az öngyilkosok kriptájába. Csak jóval később helyezhették át mai sírhelyére, a Heiligenkreuzi temetőbe. A tetthelyet, vagyis a Meyerlingi vadászkastélyt Ferenc József később lebontatta, helyén a bűnbánók karmeliták apáca kolostorát építették, amely ma is látható. A Római Katolikus Egyház számára külön hivatalos boncolási jelentés készült, amely szerint Rudolf pillanatnyi elmezavarában követte el tettét. Az elhunyt Rudolfot így teljes császári pompával kísérhették a bécsi kapucinus templom császári kriptájába. Nemzeti gyászt rendeltek el, sok házon gyászlobogót tűztek ki, a mulatságokat megtiltották és a színházakat bezárták több napra. Már a kortársak is kételkedtek a hivatalos rendőri jelentés helytállóságában. A kétely ma is fennáll, sokféle híresztelés és állítás forog közkézen. Így például Zita osztrák császárné, az utolsó császár IV. Károly özvegye 1989-ben bekövetkezett halála előtt azt állította, hogy a trónörököst és fiatal szeretőjét összeesküvők meggyilkolták. A gyilkosság célja Rudolf elnémítása lett volna, miután a trónörökös visszautasította, hogy részt vegyen egy a francia kormány és személyesen Clemenceau miniszterelnök által szervezett puccsban, amelyen letették volna a konzervatív és német barát Ferenc Józsefet, hogy helyére egy francia barát, liberális uralkodót ültessenek. 1992-ben Mária von Vecser a földi maradványait ellopták a Heiligenkreuzi temetőből. Ekkor a rendőrség megtalálta a tettest. Újra temetés előtt a maradványokat azonosítás céljából megvizsgálták a bécsi igazságügyi orvostani intézet szakértői, akik megerősítették, hogy a holttest valóban Mária von Vecseráé, de a koponyán nem golyó ütötte nyomot, hanem súlyos ütésektől eredő sérüléseket találtak. Ettől függetlenül újabban előkerült egy korabeli halott szemlészi jelentés is, mely szerint a trónörökös holtteste erős dulakodás nyomait viselte. A korabeli jelentésben az is szerepel, hogy a helyszínen talált fegyverből, amely nem a trónörökösé volt, mind a 6 golyót kilőtték. Rudolf halálával a császár öccsei következtek a trónöröklés rendjében. Mivel a második legidősebb fivér, Ferdinánd Miksa főherceg ekkor már nem élt és gyermekei nem voltak, így az osztrák-magyar monarchia trónörököse a császár harmadik élő fivére Károly Lajos főherceg lett. Az ő halála után pedig a legidősebb fia Ferenc Ferdinánd főherceg lett a trónörökös. Az ő meggyilkolása Szarajevóban 1914. júniusában olyan események sorozatát indította el, amelyek az első világháború kirobbanásához és 1918-ban a monarchia széthullásához vezettek. Kedves hallgatóink, műsorunk végén most hallgassonak meg egy részletet Jókai Mór írásából, amely a Nemzet című lapban jelent meg Rudolf főherceg halálakor.
Soha trónra hivatott fő és szív több erénnyel és bölcsességgel föl nem volt ruházva. Soha a magyar nemzetnek igazabb barátja nem volt. Soha fejedelmi sari hazáját úgy nem imádta, mint ő. Egy harcra termett daria, kiben az akkor bölcsessége a gyermek érzőkedélyével volt egyesítve. Szeretve mindenki által, belefoglalva egy nép imájába, központjává téve a tudomány, a szabadelvű haladás minden törekvéseinek. Ó, milyen örömest odaadtam volna az életemet, hogy a tiédet megváltsam. De mi az a fájdalom, mely a szíveket elfacsarja, akik téged oly híven szerettek, a meggondoló hideg észnek a fájdalmához képest, mely országok jólétének, nemzedékek boldogságának reményét látja benned korai sírba szállani. Jövendőnk reménysége voltál. Te rád építettük egy szebb, dicső korszakot alkotó, messze látott terveinket. Benned láttuk jelképezve a boldog jövendőt, amelyben a népek egymást testvérül fogják ölelni. S te világolsz előttünk felséges példáddal, az emberiség nagy céljai elérésében. Mit vétettünk Isten ellen, hogy tégedet elragadott közülünk? Mit kérhetünk, mit várhatunk, mit remélhetünk még? Mély, véghetetlen sötétség marad azon a helyen, amelyről egyszerre eltűntél, s lelkünk szemei nem bírják kierőszakolni a jövendő titkát. Porig lesújtva állunk ravatalod előtt, s midőn téged siratunk, hazánkat siratjuk. Ha van balzsamcsepp, ha van ír, mely a felséges szülők százszorosan érzett fájdalmát enyhíteti, ez a népeik által mélyen érzett feljajdulás lehet. Miként ők, úgy az országok is egyetlen fiúkat temetik el Rudolf trónörökösben. Gyász van minden házban. Ó, Isten, aki őt magadhoz vetted, dicsőítsd meg szellemét, hogy védhessen bennünket a magas égből, s láthassa imádott hazáját olyan boldognak, amilyenné ő akarta tenni.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért, amelyben a Mayerlingi tragédiáról volt szó. Az idézeteket Tunyogi Péter színművész előadásában hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Nemrégiben a Magyar Kultúra napján jelent meg Kis Gabriella gyöngyfűző népi iparművész második könyve, melyben a kalotaszegi pártákat mutatja be. Megismételjük vele első könyvének megjelenésekor 2023-ban készített beszélgetésünket.
Amikor először beszélgettünk 2016-ban, én most, ahogy jöttem hozzád, visszahallgattam azt a beszélgetést, és nagyon jó volt hallgatni, amiatt, hogy tudom, hogy amiket abban elmondtál tervként, annak hál' Istennek nagy része megvalósult. Ugye utána beszélgettünk az Essenciálitis kapcsán, és legutóbb pedig megjelent a könyv is, ami szintén terv volt, hogy a kutató munkádat az általad feldolgozott gyöngy ékszernek mondhatom, azokat könyvben is megjelentetted. Úgyhogy szerintem vegyük fel a fonalat ott, ahol legutóbb abbahagytuk, hogy alakult akkor a gyűjtőutad, hogy alakult ezeknek az anyagoknak a feldolgozása.
Érdekes, amit most mondasz, mert én ezekre a tervekre már így nem emlékszem, tehát hogyha most vissza kellene mondanom, hogy mit beszélgettünk 2016-ba, szerintem csak töredékét tudnám visszaidézni, hogy én akkor mit terveztem. De hát valószínűleg azon az úton haladtam, amit terveztem, mert hogy ez egy cél volt számomra már egész régen, tehát hogy 2006-ban, amikor megkaptam a népművészeti fiúmestere címet, akkor az utolsó oldalán a dolgozatomnak leírtam, hogy muszáj egy ilyen kutatóutat valakinek véghez vinnie, akinek van erre lehetősége, mert hogy az utolsó utáni pillanatban vagyunk Kalotaszegen ezeknek a mintáknak az összegyűjtésénél, mert hogy ez még nem történt meg. Hiába a régóta ismert ennek a tájegységnek a mintakincse, illetve a gazdagsága. Én lettem az, aki ezt az általam leírt vágyat végrehajtotta. 2019-ben nyertem el a Magyar Művészeti Akadémiának az ösztöndíját, 3 éves kutató munkát. Azt vállaltam, hogy Kalotaszeg közel 50 falujában felgyűjtöm, összegyűjtöm a még meglévő mintakincset, amit gyöngyből készített természetesen, hiszen erről beszélünk ugye a gyöngyékszerekről. Ezeket katalogizálom, és hogyha lesz rá lehetőség, akkor könyvben megjelentetem. Ez a gyűjtőút egész jól sikerült, elég jó anyagot sikerült gyűjtenem, hogy azt a hogyan kezdődött és most hol tartunk a fonalát végig tudjam írni. Azonban vannak ebben az útban lukak. Ebben segít nekem a múzeum, mert akár a Déri Múzeumban, akár az Erdélyi Múzeumban, akár a Néprajzi Múzeumban megvannak azok az ékszerek, amiket valószínűleg ők sem tudnak hova rakni, csak valaki valamikor felgyűjtötte és megvan a raktárban. De én nagyon jól látom, hogy hová illik be ebben a sorban ez az adott ékszer. Nagyon nagy segítséget kaptam a múzeumoktól, hiszen mindenhol szeretettel látnak, és tényleg az összes felelhető anyagokat a rendelkezésemre bocsátják, tehát meg tudom találni a hiányokat, a lukokat. Így talán egy teljes ívet sikerül minden ékszerből leírnom, vagyis hát a legjobb tudásom szerint leírnom, inkább így mondom, mert még ahogy megjelent a főkötő csipkés könyvem, most is kapok olyan mintákat, amik abban nincsenek benne. Tehát, hogy ami számomra ismeretlen. Úgyhogy picike változtatással, de egy újdonság mindig, amikor látok akár egy képet, akár egy kész ékszert, amit megmutatnak, hogy láttál már ilyet, és akkor szoktam mondani, hogy vagy igen, vagy nem.
Akkor ez egy jó bőséges anyag még mindig.
Abszolút, igen, igen. Mivel, hogy nincsen felgyűjtve, illetve nincsen ez így összegyűjtve, ezért nem tudjuk, hogy hol vannak a darabok. Tehát, hogy vagy szerencsénk van, és akár adatközlőknél megtaláljuk, vagy a múzeumokban megtaláljuk, vagy nincs szerencsénk, és pont nem jut el hozzánk az információ, hogy valakinél valahol volt ilyen, vagy lapul a láda a fiában egy ilyen. De én azért bízom benne, hogy a legtöbbet sikerül összegyűjteni ezekből.
Említetted te is, hogy megjelent a könyved, ez ugye tavaly decemberben volt itt pont, ahol ülünk a könyvbemutató. Egy kicsit beszéljünk a könyvedről. Nádasmenti főkötőcsipkék a címe, és Kalotaszegnek egy bizonyos népi ékszernek a mintakincsét mutatott be benne.
Igen, ez úgy indult, amikor a gyűjtőúton voltam, így ez volt az elképzelés, és az MMA-s pályázatomban is ezt írtam, hogy egy összefoglaló könyvet szeretnék Kalotaszeg ékszereiről. Azonban ez, amint említetted is, meg tényleg így is van, annyira bőséges ez az anyag, hogy ez egy viszonylag hosszú könyv lett volna, hogyha ezt két tudjuk adni, és hát ennek az anyagi vonzata azért eléggé súlyos volt. Amikor arról beszéltünk, hogy mennyi pénz kellene ahhoz, hogy ez a könyv megjelenhessen, és olyan példányszámban, amit én szerettem volna. Úgyhogy ekkor született meg az a döntés, hogy erre nincsen ugye anyagi dotáció, akkor született meg ez a döntés, hogy szétszedjük ékszertípusokra, vagy szétszedem ékszertípusokra, és hát a főkötőcsipkék az, ami a legközelebb áll a szívemhez, ezért került ez elsőként leírásra. Ebből van a legtöbb minta is, de most, hogy írom a pártás könyvet, a második részt, nem is vagyok benne biztos, hogy pont a főkötőkből van a legtöbb minta, mert a párták ugyanilyen bőséges információval rendelkeznek. Tehát, hogy az lett a terv, hogy öt részre szétszedjük. Ennek jelent meg most az első része, a Nádasmenti főkötőcsipkék címén, második lesz a pártás könyv, harmadik lesz, amit a bojtok, sallangok, lehet, hogy ezt a két témát szét kell szednem, majd meglátjuk. Szintén attól függ, hogy milyen mélységig akarom leírni magát az elkészítési módját, mert ez talán az egyik legbonyolultabb ékszer Kalotaszegen, és akkor még a férfiakat se hagyjuk ki, az utolsót pedig a férfi ékszereknek szentelném.
Hogyha valaki a kezébe veszi a könyvet, akkor mit ajánlasz neki? Hogy nézze át, hogy forgassa?
Hát attól függ, hogy mi a cél. Tulajdonképpen a könyvnek a felépítése úgy készült el, több variáció is volt rá, hogy készítsük el a könyvet. Dr. Töcegi Tekla, Mérában élő néprajzkutató, segített nekem ebben a könyvben. Ő volt tulajdonképpen a lektora, de szoktam mondani, hogy ne nevezzem lektornak, mert hogy ez egy érdekes közös munka volt, és nem is igazándiból tökéletesen felel meg az a munka, amit ő segített nekem a lektori munkának. Tehát ő nagyon sokat segített, ő néprajzos szemmel nézte ezt a tájegységet is, illetve ezt a munkát is, még én gyöngyfűző szemmel néztem. És a kettőnknek a szellemisége, vagy a látásmódja találkozott gyakorlatilag a végeredményben, úgyhogy a néprajzos vonalból rengeteget segített nekem, hiszen én nem néprajzosként végeztem, tehát én mérnök vagyok, úgyhogy egy kicsit másként fogtam meg ezt a kérdéskört, mint ő. Azonban meg tudtunk egyezni mindenben, tehát hogy egy közös megegyezéssel döntöttük el, hogy mi kerül be, mi kerül ki a könyvből. Falvonként csoportosítottam főkötő csipkét, ez nekem nagyon fontos volt, mert hogy igazándiból maga a problémakör, ami miatt én úgy gondoltam, hogy muszáj ezt felgyűjteni és katalogizálni ezt az anyagot, az volt, hogy a falvak mintakincsét a nem kint élő ékszerkészítők általában összekeverték. És én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy minden falunak a saját jellegzetes mintakincsét leírjuk, és ezt határozottan rögzítsük, hiszen így lesz bogártelki egy főkötőcsipke, vagy mérai, vagy magyar listai, vagy akár bármelyik falut említhetném. Nádasmente a címe a könyvnek, de ez menet közben meg a kutatás során kiderült, hogy Alszegen és Felszegen is vannak gyöngyös ékszerek, és főkötőcsipke jellegű, vagy akár főkötőcsipkének nevezhető ékszerek is vannak, csak ott kevésbé maradtak fönt, és kevésbé ennyire domináns a szerepük, mint Nádas mentén. Ezért Nádas mentes ékszerei a fajsúlyosak a könyvben, de megemlítésre kerülnek a másik két altájegységnek az ékszerei is.
Szerintem azt is elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy a főkötő csipke, mint ékszer, pontosan mit akar.
Igen, a főkötő csipke ez egy asszonyi dísz, az asszonyi státusznak a jelölője. A főkötő csipkét azt a főkötővel együtt, illetve az egész felkontyoló viselettel együtt kapja az anyósától a menyecske, az esküvő éjszakáján kontyolják föl éjfélkor. Ez egy rituális darab, ugyanúgy, mint a főkötő, illetve az a ruha, amit legelőször visel, hiszen ezzel a ruhával, illetve ezekkel az ékszerekkel fogadja be a férfi családja a nőt, a saját családjába gyakorlatilag. Érdekes a mi magyar nyelvünk, és Kalotaszegen úgy mondják, hogy férhez jön a menyecske, ugyanis mindig a nő az a férfi családjába költözik be. És ez azt jelenti, hogy sok esetben falut is vált, ugye? Mert hogyha egy másik faluból veszik feleségül a hölgyet, akkor a saját viseletét ugyan elviszi, de illik a saját falujába, tehát ahová költözik a férfi falujának a jellegzetességeit viselni már asszonyként. Egy darabig ugye a falu az nem nézi rossz szemmel, hogyha a saját falujában lévő viseletet viseli, de az elképzelhető, hogy túl cifra vagy esetleg szegényes lesz a beköltözött faluban. Így előbb-utóbb a megyecskének is lesz egy ilyen igénye, hogy új viseletek készüljenek számára. Viszont az anyós az a saját falujának a jellegzetes viseletét adja a megyecskének a felkontyoláshoz, és hát ekkor történik meg ez a rituális beöltöztetés gyakorlatilag.
Ami nekem a főkötőcsipkével kapcsolatban érdekes volt, amikor először láttam, illetve beszéltél róla, hogy olyan ékszerről beszélünk, amit igazából csak az lát, aki adja, aki segít a felkontyolás szertartásánál, és aki viseli.
Ez így van. Amikor a felkontyolás megtörténik, akkor a menyecske fejét egy dulandré nevű anyaggal, egy ilyen kontyoló fátyolnak nevezik ezt tulajdonképpen, egy tüllanyag, ami átlátszó, úgyhogy magán a szertartáson, illetve utána még tart az esküvő, addig látják, átsejlik valamelyest a főkötő csipke, illetve maga a főkötőnek a díszítménye is, illetve az első vasárnap, amikor még a dulandréba megy a mennyasszonya, illetve az új asszony már a templomba, akkor még látják a falulakók, de onnantól kezdve kendő takarja magát a csipkét. Ez nagyon érdekes volt, amikor keresgéltem ezeket a mintákat is, a mintavariációkat, mikor már sokat szóra ugyanazt a mintát láttam egy-egy faluban, akkor megkérdeztem, hogy és nem tudják esetleg, hogy kinél van másféle minta, és akkor itt csodálkozva rám néztek, széttették a kezüket, hát honnan tudnánk, nem látjuk. És igen, tehát hogy ezt bele se gondolunk gyöngyfűzőként, hiszen nekünk a minta az érdekes, hogy biztosan tudják, de nem tudják, tehát hogy nem ismerik egymásnak az ilyen rejtett ékszereit.
Igen, mert ahogy te odamész, hogy gyűjtöd, neked megmutatják mind, de ugye nyilván ők csak a kis részt látják, ami kilóg a kendő alól. Picit a mintakincsről beszélünk, hogy mik azok a minták, amik előfordulnak, vannak a leggyakoribbak, illetve hogy van-e olyan, hogy mondjuk egyik egy kicsit visszaköszön valamelyik másik falu viseletében is.
Érdekes, mert a viseleten használt mintákat ültetik át általában. És ez megfigyelhető volt még a gyöngyös időszak előtt, tehát az 1800-as évek végén a mintákat általában hímezték, ugye a viseletekre akkor még nem volt gyöngy, és ezeket a hímzett mintákat rakják át gyöngybe. Tehát, hogy újat nem találnak ki, vagy ha ki is találnak újat, akkor teljes egészében másat találnak ki. Tehát nem keverik a régi örökölt mintákat egy új technikával, vagy egy új mintakincsel. És hát ugye a legjellegzetesebbek ezek az ornamentikából átemelt díszek, tulipánok, rózsák, madarak, indák. Kalotaszegen nagyon gyakori a címer motívum, amit beleszőnek, belehímeznek a ruhákba, a főkötőcsipkékbe. És ami nagyon érdekes volt számomra ezeknél a főkötőcsipkéknél, ahogy gyűjtögettem a falvaknál, minden falunak más formájú a madara. Ezt megfigyeltem, és ez egy nagyon érdekes dolog. Teljesen más formájú a vistai madár, a mérai madár, vagy akár a bogártelki madár. Tehát, hogy más-más madarakat is használnak magába az ékszerbe, illetve a ruhán díszítményként.
Úgyhogy beszélgetünk ezekről a mintákról, amiket felgyűjtöttél, de ezeket a modern ékszerek, illetve modern viseleti darabok formájában is feldolgoztad.
Igen, én ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen ha azt nézzük meg a mai világunkban, hogy ki visel viseletet, a táncosok. És ők is egy egyszerűsített viseletet használnak a színpadon, hiszen a falvakban is így volt, hogy aki táncolásra használta a viseletet, az egyszerűbb viseletet öltött magára, mint a nagyünnepi viselet. Tehát magának a nagyünnepi viseletnek nagyon kevés szerepe lehet, nagyon kevés helyen tud megjelenni. És azt gondolom, hogy ezek a minták sokkal értékesebbek annál, mint hogy fiókban tároljuk őket, vagy könyvekben felelhető legyen, és senki ne foglalkozzon vele. Viszont én jobban szeretem ezt a tájegységet annál, mint hogy ne mutassam meg magamon ezeket az ékszereket, és ezért gondoltam, hogy megpróbálok valahogy a mai világba becsempészni olyan mintákat, amivel Kalotaszeg hitelességét, Kalotaszeg mintakincsét én meg tudom mutatni a nagyvilágnak. És én azt gondolom, hogy elég jól is sikerült ezekkel az ékszerekkel, mert amikor rajtam van, és én elég gyakran viselem ezeket az ékszereket, nagyon sokan megkérdezik, hogy honnan származik, hogy készítettem, hogy gyűjtöttem, és akkor elő tud kerülni a hétköznapi beszélgetésekbe Kalotaszeg. El tudom mondani, hogy mekkora kincs, mekkora értéke számunkra, hogy ez létezik, és hogy mindenkinek ajánlom, hogy menjen ki, és tapasztalja meg saját szemével ezt a világot.
A nyáron kiállításod is nyílt itt Miskolcon, a József Attila könyvtárban.
Igen, ennek nagyon örültem, ennek a felkérésnek, hiszen szoktam mondani, hogy senki nem lehet próféta a saját hazájában. Úgyhogy ez mindig nagy öröm, amikor a helyi emberek elismerik, vagy a helyi lakosok felfedezik ezeket a kincseket, mintákat, munkát gyakorlatilag. És hát ez már a második volt idén, ugyanis Görömbölyön is volt tavasszal egy kiállításom, ami még nagyobb öröm volt számomra, hiszen az meg közvetlenül a lakókörnyezetem, ahol be tudtam mutatni ezt a munkát. Két különböző kiállítás volt. Először is beszéljünk a Görömbölyről egy pár mondatot. Az azért volt számomra kedves, mert az egy viszonylag nagy kiállító tér volt, és nagyon sok mindent kellett vinnem, úgyhogy egy kicsit kihívásnak is éreztem, hogy hogyan tudom úgy berendezni, hogy a látogatók számára élvezhető legyen, ne legyen túl zsúfolt, de azért meg tudjam mutatni azt a teljes munkásságot, amit gyakorlatilag 30 év óta végzek. Oda vittem a viseleteimet, a modern viseleteimet, vittem a kalotaszegi ékszereimet, és vittem a modern ékszereimet is, tehát hogy ez egy teljes körű kiállítás volt. És hát úgy láttam, hogy a látogatók nagy része rácsodálkozott, hogy mekkora mennyiségű mintakincs van az, amivel mi tudunk dolgozni, és akkor elmondhatom, hogy az én archívumommal vagy saját munkáim között még nincs meg minden. Tehát például a sárközi ékszerek változatossága olyan hatalmas, hogy körülbelül a fele lehet meg nekem elkészítve azokból, ami létezik vagy létezhet. És akkor még nem beszéltünk az egyéni variációkról, tehát hogy ez egy akkora lehetőség, és akkora változékonyság vagy változatosságot tud biztosítani az alkotó számára, hogy tehát egy életmunkássága kevés,
egy
hogy mindent.
Így van.
És ugyanezt gondolom Kalotaszegről is. Az a mintakincs annyiféle módon feldolgozható, akár színvilágban, akár újraalkotásban, hogy nem kell két egyformát készíteni, mert fölösleges, mert mindenkinek annyira sokrétű a látásmódja, hogy az egyedi darabokból is mindig új készül. A József Attila könyvtár kiállítása pedig egy picike kiállítás volt, hiszen ott kicsi volt a hely, kevés vitrin volt, ami pedig azért volt számomra nagyon kedves, mert a kedvenc darabjaimat vittem el. Tehát, hogy ez megint egy másik érzés volt, hogy azokat a darabjakat vihetem, amit én döntök el, hogy mit mutatok meg magamból, mely ékszerek kerülnek kiállításra, és hát elsősorban kalotaszegi ékszereket vittem, de azért sárközből is egy picit, egy vitrin teljes egészében sárközből rendeztem be, de a többség az kalotaszeg volt, mert hát azért most már így az utóbbi pár évben annyira mindennapjaimmá vált ez a kalotaszegi ékszer, illetve a gyöngydíszítmény, hogy gyakorlatilag nem tudok ettől elvonatkoztatni.
Nem olyan régen megkaptad a Király Zsiga díjat is, és az idén pedig állami elismerésben is részesültél.
Tavalyi évben kaptam a Király Zsiga díjat, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének a saját díja. Ez egy életműdíj tulajdonképpen. Kétféle dologért szoktak Király Zsiga díjat adni. Az egyik a munkássága az embernek, a másik pedig a közösségben való szereplése, illetve a közösség alkotó tevékenysége. Én azt gondolom, hogy mind a kettő benne lehet, hiszen méltatásban megemlítették a gyöngyfűző kis csoportomat, amit már évek óta vezetek, és hogy azt látom a lányok munkáján, hogy az elmúlt évek során hatalmas fejlődésen ment keresztül mindenki, és hogy ez nagyon gyümölcsöző együttműködés, akár az én részemről is, akár az ő részükről is. Úgyhogy én nagyon szeretek tanítani érdeklődő diákokat, úgymond. Érdekes ezt a szót használni, de azért ez egy kicsit más, mint az oktatási rendszerben. Az állami kitüntetés pedig idén augusztus 16-án kaptuk meg a 20. alkalmából. A Magyar Bronzérdem keresztet kaptam meg. Ott pedig az oklevélben kiemelten az erdélyi gyűjtésemre volt kihegyezve maga a méltatás, és az pedig ezért a gyűjtő munkáért, illetve magáért a kiadvány megjelenéséért kaptam.
Gratulálunk hozzám is, és végezetül azt szeretném még kérdezni tőled, hogy milyen terveid vannak?
Hát folytatódik a könyv. Még egy pár héttel ezelőtt nem volt biztos, hogy mi lesz anyagi forrás a következő részeknek a kiadására, de pont a héten kaptam meg a jó hírt, hogy fogok kapni dotációt a második könyvnek a kiadására, és egy olyan helyről, ahonnan nem is vártam. Tehát ugye mindig a szakmából várja az ember a támogatást, de ezt teljesen más módon kaptam meg. Nekem van egy civil munkahelyem, aminek semmi köze a művészetekhez, és semmi köze az ékszerekhez, viszont vannak olyan beszállítóink, akik szívesen támogatják ezt a civil tevékenységet, úgymond, és nagyon nagy öröm számomra, hogy elismerik a munkámat, és fontosnak tartják ezt az értékőrzést ők is.
Elerülöd-e, hogy Kalotaszegnek melyik ékszerét fogja majd felölelni ez a könyv, vagy maradjon még egy előre titok?
Persze, ez a pártákról fog szólni. Úgy gondoltam, hogy mind az öt könyv ez hasonló szerkezetű lesz, mint ahogy a főkötő csipkékkel elkezdtem, de már most rájöttem, hogy nem fogom tudni ugyanabban a szerkezetben megírni, hiszen a főkötő csipkék ugye Nádas Mente ékszereitől elég fel nagy részt, azonban a párták az Alszeg, Felszeg és Nádas Mentén egyaránt jellemzőek voltak. Tehát, hogy itt muszáj szétszedni résztájegységekre, akár a díszítmény miatt, illetve egy-két helyen muszáj lesz konkrétan falut is megemlíteni, illetve a falunak a díszítményeit is leírni részletesen, hiszen jellemzően meg tudjuk mondani, hogy mely díszítmény melyik falura jellemző. Viszont vannak olyan tájegységek, ahol ilyen különbségeket nem tudunk tenni a falvak között, úgyhogy ott pedig a nagy tájegységnek a jellemző díszítményeit fogom leírni.
Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok!
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, megismételtük 2023-ban készített műsorunkat, melyben Kis Gabriella gyöngyfűző népi iparművésszel Somosvári Eszter Anna beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.